1945. április 4-e, az úgynevezett felszabadulás napja. Ekkor hagyta el az utolsó német katona Magyarországot hivatalosan. Valójában a harcok még néhány napig folytatódtak. Az egész dolog hazugsággal kezdődött. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Szakály Sándor történészt, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatóját. Köszönöm, hogy itt van.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Nem voltam könnyű, kedves hallgatók, mert ma van az a nap, amikor az amerikai alelnök itt tartózkodik Budapesten, és a Déli Báb utcába a stúdióba eljutni nem is olyan könnyű. De térjünk vissza 1945-höz. Hogy történt? Mi történt? Valóban úgy volt, hogy még néhány napig német csapatok voltak az ország területén?
Igen, hát gyakorlatilag 1945. április 11-ére, 12-ére tehető az az időpont, amikor a német, illetve a magyar alakulatok, amelyek még a nyugati határszélen harcoltak a szovjet vörös hadsereg csapataival, valóban elhagyták ezt a területet. Erről alaposan már a 90-es évek, 80-as évek végén Cilba Vergyőr kollégánk, illetve később Ravasz István is írt. De hadd mondjak egy egyetemi korszakomból származó példát, amit a múltkor egy jegyzetben is megírtam, és talán nem baj, ha a katolikus, a Magyar Katolikus Rádió hallgatóinak is elmondom. Néhány Balogh Sándor professzorral jártam előadásra, igen, is, illetve szemináriumra is. Nem lehet azt mondani, hogy jobboldali elhajló lett volna,
nem.
De a felvidékről kitelepített egykori magyar, mert ő felvidékről került, tehát ugye az úgynevezett lakosság cserével, azért jó ismerője volt a 45 utáni történetnek, és vele kényes kérdésekről is lehetett szót váltani a szemináriumon. És amikor 1945. április 4-e szóba került, és kérdeztük, hogy tanár urak, ez hogy volt, meg mit mondjunk, azt mondta, nézzék, kollega urak, ez a megszólítás akkor divat volt az ELTÉ-n. Azt hiszem, erre talán a kérdezőtársam vagy a műsorvezető is emlékszik még, azt mondta, hogy nézzék, ha tanítanak és erről lesz szó, akkor mondják azt, hogy a TASZ, a szovjet hivatalos áramlati hírügynökség jelentése szerint 1945. április 4-én Magyarországon befejeződtek a harcok. A harcok nem fejeződtek ugyan be, de önök nem hazudnak, mert azt mondják, hogy ezt mondta a TASZ. És én azt gondolom, ez egy nagyon helyes megközelítés volt az 1970-es évek végén, 80-as évek elején, hiszen a történelemben, legalábbis én így látom, az apró dolgoknak is jelentősége van, amire sokszor azt gondoljuk, hogy lényegtelenek, és így tovább. De gondoljunk csak bele, egy kicsit előre szaladtatok néhány héttel. 1945. május 8-án, illetve május 9-én szokták úgymond ünnepelni, vagy emlékeznek meg arról, hogy Európában befejeződött a háború. Azután is voltak azért még harcok Európa területén, de miután a szovjet fél nem írta akkor alá 8-án a fegyverletétet, mert nem volt ott a képviselő, illetve egy alacsonyabb rangú volt ott, ezért Sztálin újra aláíratta ezt, és az már 9-én volt. Ezért a Szovjetunió ez a győzelem napja, Nyugat-Európában pedig a háború vége. Tehát azt akartam csak ezzel jelezni, hogy április 4-ével és az egész felszabadulás, felszabadítás kifejezéssel, ha őszinték akarunk lenni, azt kell mondani, hogy gondunk van.
Na ez az, hogy a felszabadulás vagy felszabadítás. Most akkor ez mi volt?
Én a következőt szoktam. Egyrészt a felszabadulás az, amikor úgy önmagunktól történik valami, hát Magyarországon önmagunktól nem szabadítottunk föl senkit. A felszabadítás lehet az, amikor egy kívülálló erő, egy idegen hatalom felszabadít valakit, aki megkéri erre. Nem ismeretes, hogy 44-45-ben Magyarországon bárki megkérte volna a szovjet vörös hadsereget. És legyünk őszinték, a szemben álló felek, a háborúzó felek általában a másikat igyekeznek legyőzni, és az elfoglalt területeket megszállni. Ha valaki megnézi 1944-45-ben a különböző szovjet parancsnokságok által kiadott parancsokat, falragaszokat, és így tovább, ott nem egy esetben azzal találkozik, hogy a megszálló szovjet vörös hadsereg, vagy a megszálló vörös hadsereg parancsnoksága, de ha megnézi a korabeli sajtót valaki, még 45-46-ban is vannak ilyenek, és nem arról van, hogy most ellenzéki, vagy kormányoldali sajtó, azt mondja, hogy a megszálló vörös hadsereg parancsnokság ezt és ezt tette, vagy javasolta. Ez a normális. Igen ám, de kellett a Szovjetunió számára, legalábbis én így értelmezem, vagy így értékelem, egy olyan képet festeni, hogy ők a rabigába hajtott nemzeteket, amelyet a fasizmus, ugye a nemzeti szocializmus nem illet nagyon mondani, mert véletlenül összekeverik az emberek a szocializmussal, és ez nem hangzik jól. Tehát, hogy a német fasiszták alól felszabadították Magyarországot, és ennek jegyében azonnal elrendelték a szovjet felszabadító vörös hadsereg emlékének és győzelmének megörökítését. Ha belegondolunk, Budapesten Ma már ugye igazán egy ilyen emlékmű van a Szabadság téren, de ahogy én visszaemlékszem egyetemi hallgatói időszakomra, vagy a rendszerváltoztatásig, volt ilyen emlékmű a Pesti Vigadó előtt, volt ilyen emlékmű a Gellért téren, és így tovább, és az ország számos településén. A másik pedig, ami nagyon sajátos volt, hogy az elesett szovjet katonákat nem egy esetben, nem a temetőkben temették el, hanem valami közterületet nyitottak meg szovjet katonai temetőnek. Én nem hiszem Balatonföldváron, ahol most fesztiváltérnek nevezik azt a kis teret, ott néhány szovjet vörös katonának, vagy elesett katonának a sírja volt még az 1970-es, 80-as években. De Kaposváron, ahol gimnazista voltam, a nevében sokszor módosuló park, ami most épp Berzsenyi Park, vagy Berzsenyi Liget, az én gimnazista időszakomban Szabadságpart volt, korábban Horthy Liget. Ott szovjet katonák sírjai voltak, amelyet aztán a rendszerváltoztatás után nagyon tisztességes módon, nagyon korrekt módon elvittek a temetőkbe, hogy Balatonföldváron is a temetőben vannak most a földi maradványi azoknak a szovjet katonáknak, akik vagy a harcok során estek el, vagy adott esetben mondjuk a feleségét vagy a lányát védő gazda ütötte agyon egy fejszével, ezt nem lehet pontosan sohasem tudni, de minden esetre tisztességesen helyezték el őket. Bocsánat azért a kitérőért, de én úgy gondolom, hogy április 4-éhez és a felszabadulás, felszabadítás dologhoz ez igencsak hozzátartozik.
Csak egy zárójeles megjegyzés a katonatemetőkhöz, hogy, és Balatont említette, hogy Balaton Kenesén békésen biciklizgettem, és akkor egyszer csak beleütköztem egy katonai temetőbe, ami német katonai temető volt, de tulajdonképpen drámai, ahogy az ember nyaralás közben süt a nap, és egyébként is jól érezzük magunkat, és akkor ott látunk egy katonai temetőt, ahol a fejfákon fényképek vannak. És akkor vettem a erőt vettem magamon, és szétnéztem. 21-22 éves emberek, fényképek, ott van a német katonák voltak, de ha valaki elmegy oda, talán érzékeli, hogy mennyire drámai egy ilyen dolog. Na de, visszatérve ahhoz, ahonnan elindultunk, még mindig a felszabadulás, felszabadítás. Az ostrom. Milyen volt az ostrom? Most az ostrom címszó alatt Budapest ostromát értem, és annyi magyarázat kell hozzá, hogy idős emberek gyerekkoromban mindig úgy mondták, hogy ostrom, én meg a tévében, meg a rádióban azt hallottam, hogy felszabadulás. Milyen volt Budapest ostroma?
Kemény, ha lehet egy szóval jellemezni, és az itt élők számára tragikus. Ugye Budapestet 1941. december 24-én zárja körül a szovjet vörös hadsereg, illetve vörös hadsereg alakulatai. Ugye van egy budapesti hadművelet, amit az egész hadműveletet ugye 1941. októberétől indítjuk, vagy indítják, és magának a Budapest városának az ostroma, az pedig december 24-től 45. február 13-áig tart. Vannak olyan feltételezések, illetve vannak olyan információk, hogy a nyilas-hungarista hatalomátvétel után ugye a miniszterelnöki tisztet, illetve ideiglenesen az államfői tisztet betöltő Szálasi Ferenc
ugye 1944 október, nem tudom mikortól van
16-tól. Neki lett volna egy olyan kívánsága kérése, amit Hitler elutasított, hogy Budapest legyen nyílt város. Ugye nyílt város azt jelenti, hogy kivonulnak a csapatok és harc nélkül átadják. Uh-huh. Ugye Rómát szoktuk emlegetni, vagy szokták ezzel kapcsolatban emlegetni. A németek számára ez elfogadhatatlan volt, és nem Szálasi Ferenc mondta meg, hogy mi történjék Budapesten vagy Magyarországon. A németek Festung erőt Budapestnek nevezték el a várost, hogy itt fogják megállítani a vörös hadsereget. Sokan úgy vélekednek a szakmából, a történész szakmából, vagy a hadtörténészek közül, hogy Budapestet áldozták föl Bécsért. Ha valaki megnézi a történetet, akkor Bécsbe elenyésző harcok zajlanak, Budapesten viszont óriási küzdelem folyik, a pesti oldalon is, meg a budai oldalon is. Ugye a budai oldalon is megjelnek és bekerítik, tehát a várost teljesen elzárják. Ugye nem illik lehet mondani légmentesen, mert légmentesen nem lehet valamit elzárni, de elzárják az egész várost és körbekerítik, és felszólítják a német-magyar csapatokat a megadásra. Azért mondom, hogy német-magyar csapatokat, mert Budapesten vannak magyar alakulatok. Egyébként a védősereg létszámában vannak viták, hogy hányan is vannak, 35-45-40 ezer főre teszik a német és a magyar fegyveresek számát, hozzátéve azt, hogy a meghatározó és a Budapest erőt parancsnok az egy német tábornok, egy rendőrtábornok, Pfeffer Wildenbruck, és Hind Iván, aki magyar vonatkozásban parancsnokolja ugye a városban az első hadtestet, a budapesti magyar király első honvéd hadtestet, ő alárendelt szerepet játszik. Tehát ő nem tehet mást, mint végrehajtja a német parancsokat, amit Pfeffer Wildenbruck kiad. Hozzátéve azt, hogy a németek azt az utasítást kapják, illetve parancsot Hitlertől, hogy a végsőkig ki kell tartani, nem lehet megpróbálni kitörni sem, mert majd jön a segítség. Majd jönnek a felszabadító, mármint a város körülzáró szovjet csapatokkal szemben fellépő német erők, és akkor majd ugye megnyitják az utat. De az ostrom a polgári lakosság számára is tragikus volt. Jól lehet, a korabeli feljegyzések és az emlékezések szerint az akkori közművek dolgozóinak köszönhetően, talán túlzás, hogy fogalmazok, de majdnem az utolsó pillanatig működött a telefon, működött a vízellátás, a gázellátás. Tehát
egy működő város volt.
Működő város volt, mindent megtettek azért, hogy működjön. Aztán később természetesen, főleg a budai várban már nehéz volt, különböző ciszternákból merítették a vizet, és próbálták megoldani a főzéshez a vizet, vagy a mosakodás, vagy a tisztálkodáshoz, vagy az ivóvizet.
Itt folytatjuk, de jöjjön egy rövid bejátszás, egy nagyon régi archív felvétel, az ostromról, arról, hogy milyen volt az ostrom egy átlagembernek valahol Budán.
Ez a terület a Budaörsi út és Hegyalja út sarkánál volt. Ott kezdődött a Budaörsi út. Budaörsi út 4, és mögötte volt a sziklaközpont. És ez azért volt annyira fontos, mert ez nagyon jól volt védhető. Olyan volt, mint egy vár. Az utca egyik oldalán az oroszok, a másik oldalán a németek. És akkor utolsó este lángszórókkal támadták meg alul a földszintet, akkor lehetett szaladgálás meg a harcnak a tüneteit hallani. Úgy tudtuk megállapítani, hogy most ezt oroszok lőtték, ezt németek lőtték, a hangjáról tudtuk. December 24 óta folytak a lövések. Lőttek a Schwab-hegy felől lőttek, akkor a vár felől lőttek, állandóan lövések voltak. Csak a pincében lehetett aztán élni. 24-én mentünk le a pincébe, akkor már nem lehetett fönt a lakásba tartózkodni. Ott lakott az egész ház. Volt egy nagy közös rész, és aztán mindenkinek megvolt a saját kis pincéje. Az volt a nagyon nagy szerencse, hogy a házban volt egy olyan bolt, mint már egy ABC. És azt a lakók felosztották maguk között. Tehát lisztet, cukrot, konzerveket, ha voltak, mindent felosztottak maguk között. Tehát nem csak arra voltunk rászorítva, ami nekünk volt, bár abban az időben azért télre nagyon sok mindent eltettek a házi asszonyok. Aztán a lelőtt lovaknak a húsából guliást csináltunk meg, az nagyon finom volt. Hát ahhoz képest, amit az ember elhetett, ahhoz az finom volt. Utolsó éjszaka, 2:30-tól 5:30-ig álltunk kint a másik oldalon, kitereltek a pincéből minket, mert ugye a harc folyt, 2:30-ig éjszaka. Hát lehetett hallani, ahogy ott harcolnak. Lángszórókkal harcoltak, akkor meggyulladt a földszint, akkor fölrobbant a tankautó, ami a ház előtt állt, és felgyújtott a tetőt, úgyhogy égett az egész tető, égett az egész földszint. Mi megfulladtunk volna, ha minket az oroszok meg nem mentenek, mert ugye a németek oda nagy kőtömböket tettek a pince ablakok, hogy ne lehessen bemenni, de hát kimenni se lehetett. És akkor aztán, amikor elesett, tehát végül is legyőzték a németeket, akkor 2:30-kor éjszakát, akkor ott álltak, nem is egy, hát többen persze, és akkor tartották a fegyet, és akkor a pincéből így mentünk ki, és akkor állt a másik oldalra, a mai benzinkút helyén álltunk innen a szabadban, 2:30-tól 5:30-ig, és vártuk, míg a csata véget ér. Olyan furcsa volt ez. Álltunk ott 2:30-tól 5:30-ig, és ment a legnagyobb harc. Akkor az orosz hangos megmondó a Lili Marlent játszotta, ami akkor egy nagyon híres német sláger volt. Németeknek, hogy most nesze nektek. Olyan volt, mintha egy filmet csináltak volna. Megy a harc, az emberek itt állnak, és nem tudják, hogy mikor találnak beléjük. Ott megy a harc, lehet látni a lángolás, minden, és közben megy a zene a Lili Marlen.
Megy a harc, lángol az épület, és megy a Lili Marlen. Önök a Kerengő műsorát hallgatják, kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádióban. Vendégem Szakály Sándor, a Veritas Történetkutatóintézet és Levéltár főigazgatója. Az imént elhangzott bejátszás helyszíne valahol a mai Bach csomópont környéke, ami abban az időben valószínűleg egy különleges hely volt. Most abból a szempontból is, hogy a harcoló csapatoknak fontos volt, mert mögötte ott volt a sziklaközpont.
Hát egyrészt ugye ez a rész is fontos volt, a másik pedig Budapest egyik kivezető útjáról van szó, tehát hogyha belegondolunk, majd Budaörsi, tehát igen. A Balaton fele, és ez mindegyik fél számára fontos volt, de azt kell mondani, hogy nem volt olyan hely Budapesten szerintem, amelyik ne lett volna fontos valaki, vagy valamelyik harcoló fél számára. Ha belegondolunk, a testnevelési főiskola környékén is komoly harcok folytak.
Hát az egy kicsit arrébb.
Hogy egy kicsit arrébb van, de ugyanazon a környéken van. Budán ott van a másik oldal, a Gellért tér környéke, és így tovább, vagy a Műszaki Egyetem. És hát gyakorlatilag nem volt Budapestnek, legalábbis szerintem és ismereteim szerint olyan zege-zuga, ahol valaki ne tűnt volna föl fegyverrel és próbált volna harcolni. Egyrészt valaki ugye épp adott esetben menekült, mert túlerővel menekülni kellett, és valahova adott esetben egy zsák utcába, hogy most ez egy furcsa dolog, hogy harapófogóba került, vagy csapdába esett, és akkor kénytelen volt ott adott esetben harcolni, vagy ne adj Isten megadni magát. De ez a megadni magát, ez megint egy nagyon nehéz kérdés volt, mert nagyon sokan úgy vélekedtek különböző hírek alapján, hogy a szovjet vörös hadsereg nem igazán szeret, hogy így fogalmazzak, foglyokat ejteni, hadifoglyokat ejteni. És hát ez ugye nem egy szerencsés dolog ebben az értelemben. De én azt gondolom, hogy ezen aztán sok minden változott, vagy sok minden változhatott. Egy nem változott, nevezetesen az, hogy a harcok kíméletlenek voltak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy kímélték egymást. Gondoljunk csak bele, ugye ott volt a Szikla kórház.
Igen, a várban.
A vár alatt ugye lovasút, azt hiszem, akkor is lovasút volt, aztán volt a Sziklai Sándor út, és itt a szocializmus időszakában, ahol sebesültek százai, ha nem többen vannak ott, embertelen körülmények között, hogy a visszaemlékezők erre utalásokat tesznek, és én azt gondolom, hogy ez meghatározta Budapest esetében az életet. A másik pedig nyilván sajátos volt a helyzet, hiszen a szovjet vörös hadsereg katonái között is voltak, most így fogalmaznék, emberségesebbek, akik a civil lakosságot, ha szabad így fogalmaznom, békén hagyták, vagy megvédték. Tudok olyan emlékezésről, vagy beszéltem annak, akik azt mondták, hogy a hozzájuk beszállás volt szovjet, ugye orosznak mondták természetesen, katonatiszt nagyon jól viselkedett, köszönik nekik azt, mert elhessegette
a többieket,
akik jöttek volna, hogy a rendfokozatánál tekintve, és így tovább. De előfordult az is, hogy fosztogató szovjet katonákat azonnal kivégeztek, de nem ez volt a jellemző. Tehát, hogy mondjam, a szovjet vörös hadsereg katonái, akik közül nyilván voltak, akik végigharcolhatták idáig Európának azt a területét, ha elindultak. Tehát mondjuk a háború előttől nem sebesültek meg, nem haltak meg, hanem végigharcoltak 3 vagy 4 évet. Azok azt hiszem, hogy nagyon kérges szívűek lettek, és a háború embertelenné teszi még a humánusabb gondolkodású személyeket is.
De most 2 gondolat. Az egyik, Kosári Domokos mondta annak idején egy interjúban, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban volt, amikor megérkeztek az oroszok. És ő úgy jellemezte a dolgot, hogy dörömbölnek a nagy vasajtón, mindenki fél, hogy most mi lesz, de hát ki kell nyitni, kinyitják a vasajtót, és akkor belép egy orosz tiszt, és azt mondja, madame, monsieur, megjöttek a barbárok, mondja franciául. És Kosári Domokos elbeszélése szerint azt is mondta, hogy valami olyasmit, hogy mi vagyunk az elitgárda, de majd jönnek utánunk mások. És tényleg jöttek utánuk mások, akik az ott kiállított emberszabású majommal vívtak egy jót, és tönkretették, és efféle.
Általában ilyen emlékezések vannak, mint Kosári Domokosé, vagy számos ilyen emlékezéssel találkozunk, hogy az első vonalbéliek, a harcolók, azok nem értek rá mással sem foglalkozni, tehát most hogy mondjam,
csak harcoltak,
és utána jött egy másik hullám, amelyik már sok minden mást is megtett adott esetben, és ez visszatérő nem csak Budapest esetében, különböző városoknál is, ahol esetleg jelentősebb harcok voltak, vagy adott esetben vidéken is ezek előfordultak. A másik pedig, ugye lehet olvasni olyan emlékezéseket, akár rövidebbeket, akár könyvbe foglalva is, és ha már erről beszélünk, akkor ugye sokat lehet emlegetni Polczellennek a könyvét, vagy egy Németországban megjelent, anonima néven megjelent könyvet, amit magyarul is lehet olvasni, hogy miként éli meg egy nő, akit meggyaláznak többszörösen ezt az életet, és miként fásul ebbe bele, és hogy éli meg ezt a világot.
Mert, és akkor ne menjünk el mellette. A szovjet hadsereg bevonulása egy példátlan erőszak hullámot indított el. Ez, hogy is mondjam, el tudja az ember mai eszével képzelni, hogy mi történt? Tehát hogyan lehetett ezt túlélni?
Hát ez nehezen, és nincsenek pontos adatok arról vajon, hogy milyen anyagi károkat okozott a szovjet vörös hadsereg, és nem csak a harcokra gondolok, mert amikor lőnek, ott természetesen ez, hanem amit után adott esetben tettek, de lehet azt mondani, és szokták azt mondani, hogy kérem, de hát a másik oldal is, a németek meg a magyarok is tettek ilyeneket. Én amennyire ismerem a magyar forrásokat, ilyen szintű a szovjet megszállta területeken, tehát a Magyar Királyi Honvédség alakulata, tehát megszállt szovjet területeken, ilyen dolgok nem történtek, de hadd mondjak egy személyes példát, amit én nem éltem meg, de a nagyszüleimtől, illetve a szüleimtől tudom. Az én szülőfalunkban, Törökkoppányban 1944, ha minden igaz, december 2-án jöttek be szovjet csapatok. Az emlékezők szerint nem történt semmiféle atrocitás, egy kis vidéki falu Somogy vármegyében, és majdnem minden házhoz bementek. Az én nagyapám, illetve minden felmenőm cipész és csizmadia mester volt, egy szerény körülmények között éltek, gyúkfedeles ház és így tovább, és oda is bement 3 vagy 4 orosz katona, hogy elmesélték nekem, és kértek enni. Hát természetesen kenyeret, kolbász, szalonnát, először meg kellett kóstolni, hogy papa, nincs-e valami gond vele, ugye? És ott voltak egy darabig, fölajánlották a nagyapámnak a csizmacserét. Ugye egy csizmadiának azért rendes csizmája volt, tehát nem volt az, hogy a Schusternek mindig Lukas a cipője. A nagyapám próbálkozott magyarázni, hogy neki ez megfelelően megvan, de az orosz katona mondta, hogy itt ebből csere lesz. És
ez az ő mérete
egy,
volt.
Igen, és egy kapott valamilyen ilyen vászon valami lábbelit, hogy így fogalmazzak. És amikor elmentek, akkor a nagyapám mondta neki, hogy te Lajos, meddig voltak ezek itt? És a nagyapám meg akarta nézni, hogy meddig voltak itt, mert volt egy szög beverve a falba, és azon lógott a zsebórája, de csak a szög volt ott. És ettől kezdve a nagyapám 1967-ben bekövetkezett haláláig nem vett órát. Nem értettem gyerekként, nem volt se zsebórája, se karórája. Ezzel lezárta. Tehát
ez most kitérő, de miért volt olyan népszerű az óra, szovjet hadsereg katonáinak körében.
Mert a Szovjetunióban nem volt óra, alig volt óra. Tehát ezért van az, ha szovjet katonai vagy játékfilmeket nézünk, amelyek a II. Világháborúról szólnak, akkor szinte nem volt olyan jelenet a 70-es évekbe került filmbe, ahol ne lett volna az, hogy a szovjet tiszt ránéz az órájára, a katona megnézi, mikor indul a támadás, de ha minden igaz, amikor készült olyan fotó, hogy véletlenül fölcsúszott a zubbonyúja, és 4 vagy 5 óra volt fölcsatolva a katona kell, és újra kellett fotózni, mikor kitűzi a vörös zászlót a Reichstagra, és így tovább. Tehát ami hiányzott, de vannak ilyen fönnmaradt emlékezések, hogy az órásnak azt mondta, hogy vitte a fali órát, hogy ebből neki is csinálni egy ott, ami az órásnak van.
Olyan kicsit.
Hát hiába próbáltam, hogy nem megy. Tehát most így óra, töltőtól, és így tovább, ezek keresett cikkek voltak.
1960-as, 70-es években Magyarországon orosz karórákat lehetett kapni.
Poljott karórám volt nekem is gyerekkoromban, de utána, a II. Világháborút követően egyrészt óriási hadizsákmányként sok mindent elvittek a Szovjetunióból, elvittek technikát. Ha valaki megnézi, a német fényképezőgépek alapján készültek a szovjet fényképezőgépek, a karórák, és így tovább.
Hát a klasszikus példa az valaki mesélte, de ezt nekem mesélte az illető, hogy a Moszkvics az elromlott Németországban, az NDK-ban, és akkor mondták, hogy ez nem rosszul mondom, a Német Szövetségi Köztársaságban történt. És akkor mondták, hogy hát ez ilyennek, de hát és fölnyitotta a motorháztetőt, és az, ja, hát ez Opel, mert a...
Igen, tehát hogy mondjam, és a másik, ugye ez az akkori szovjet vezetés számára, ugye ezért lelkileg egy nehéz problémát jelentett, hogy ők jönnek azzal, hogy egy fejlettebb társadalomból érkeznek. És akkor kiderül, hogy az a orosz katona, a szovjet katona, most legyen az grúz,
na majd ezt is megkérdezem, hogy ki az a szovjet katona?
Az szembe találja magát olyan dolgokkal, amivel otthon még nem találkozott. Én a II. Világháború időszakából a Magyar Királyi II. Honvéd Hadsereg iratanyagát átnézve, tábori lapokat sok mindent tekintve, amikor azt írják az egyszerű, bár nem szeretem azért, mert egyszerű ember nincs, de mondjuk egy falusi paraszt katona, aki nem a legjobb körülmények között él Magyarországon, és azt mondja, hogy ami itt van, ahhoz képest én gazdag vagyok otthon. Most ezt fordítva kell elképzelni.
Mondja az akkori Szovjetunióról.
Az akkori Szovjetunióról. Az akkori Szovjetunióról. Hogy milyenek a lakás, viszonyok, hogy néz ki egy parasztház, és így tovább. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és ugye aztán ráadásul, amikor aztán találkoznak már a győztesek, gondoljuk bele, amikor az amerikai katonák találkozik az orosz katonával, vagy a szovjet katonával, találkozik a brit, vagy az angol, és így tovább. Ezek nagyon komoly gondot jelentenek ilyen szempontból.
Na most a szovjet katona, azt lehet tudni, hogy Magyarországon, mondjuk Budapest ostrománál az a szovjet katona az orosz volt, vagy milyen volt?
Én azt gondolom, hogy így fogalmazni, hogy vegyes volt. Tehát nem volt az, hogy csak orosz nemzetiség. Most hozzátéve azt egyébként, hogy Budapest ostromában a 44 augusztusában a nyugati, illetve hát a szövetségesek oldalára állt, tehát román alakulatok is harcoltak itt a keleti pályaudvar környékén. Vegyesek voltak, tehát nem úgy voltak összeállítva a szovjet alakulatok, mondjuk az ezredek, hogy ebben csak oroszok vannak, a másikban csak kazahok vannak, a harmadikban csak kirgizek vannak, hogy a Szovjetunióban sem így nézett ki, mármint a későbbi időszakban sem, vegyesek voltak, de hogy mondjam, a magyar lakosság számára egyért meg azt jelentett egy orosz. De amikor leírják az emléket, hogy tatárképű. Na most mit akar akkor a tatárképű, ugye adott esetben számunkra?
Tehát amikor ott látnak,
igen, vagy ha megnézünk korabeli fotókat, vagy vannak filmhíradó részek is, amelyek részben Budapesten is készültek Magyarországon, de főleg a Német Birodalomban Berlinbe eleste után ugye különböző felvételek készülnek, ott látjuk ezt a vegyes csapatot, hogy így mondjam, hiszen a Szovjetunió népek tömegét ötvözte magába, hogy 15, majd 17 tag köztársaság volt, és azok mind más nemzetiségűek voltak.
Na most szó esett a nőkről, szó esett az erőszakról, amit a szovjet katonák követtek el. A szovjet hadseregben a nők voltak nők.
Voltak nők, igen.
Mit csináltak?
Hát elsősorban ők is ugye forgalomirányítóként látjuk őket nagyon sokszor, ápolónőként, de voltak a fegyveres harcokban, úgy nem vettek részt, legalábbis az én ismereteim szerint, de fegyverrel természetesen el voltak látva, de itt azért nem tízezrekről van szó, legalábbis az én ismereteim szerint.
Nekem rémlik egy kötet, mindig el szoktam mondani, szovjet katonanők visszaemlékezései. Ismerős?
Igen, és volt egy, nemrég olvastam, vagy hát ez már néhány éve volt, mesterlövésznők is voltak a szovjet vörös hadseregben.
De
akit aztán körbehurcoltak, mint véres kardot, elvitték Nagy-Britanniába, és így tovább, nem tudom, százvalahány német katonát, lehetőség szerint tisztet lőtt agyon, Sztálin mesterlövésznőjének, azt hiszem ez volt talán a kötetnek is a címe. Tehát létezett, és volt ilyen.
Mert az én emlékeim szerint, én nem olvastam végig ezt a kötetet, de az egyik, tehát nők, igen, ilyen rövid kis néhány oldalas szövegek ezek, és akkor az egyik nő valami olyasmit ír, hogy szégyellem magam azért, amit akkor tettem. Egy másik írás meg azt mondja, hogy itt vagyunk Németországban, egy kisvárosban, és akkor bementem egy házba, és akkor látom a házat, a konyhát, és a kérdés az, amit föltesz, hogy de hát miért támadtak meg bennünket, ha ennyire jól élnek? Ugye az, amit az imént mondott. Kedves hallgatóink, önök a Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, én Sályi András vagyok. A következőkben egy kicsit fordítanék a témán. Nevezetesen értem, eljutottunk az ostromig Magyarország felszabadulásáig, ha innen nézzük, ha onnan nézzük, akkor megszállásáig, de előtte nem volt rá mód, hogy Magyarország kimaradjon ebből? Ha valaki azt mondta nekem, hogy micsoda őrültség, hogy Magyarország hadat üzen a Szovjetuniónak. Egy országnak, amelynek a területe 11 néhány millió négyzetkilométer, vagy valami hasonló.
Először szeretnék egy legendát eloszlatni. Magyarország soha nem üzent hadat a Szovjetuniónak.
Nem üzent
hadat? Ez egy alaptétel. Ugyanis 1941. június 26-án az akkori megállapítás szerint, amit lehet természetesen vitatni, és ezt a történész szakma vitatja, Kassa városát légi támadás érte, és a Körösmezőről Budapestre közlekedő sebes vonatot bizonyítottan szovjet repülőgép géppuskázott meg, ahol volt halott is, és hirtelen összehívják a rendkívüli minisztertanácsülést.
Bocsánat, én még azt láttam a televízióban, a filmben, a magyar filmben, hogy jön a nem tudom melyik százados, még azt is tudom kialakítottam.
Krúdi Ádámról lesz itt szó.
És akkor azt mondja, hogy de hát az német repülő volt, én ismerem a német repülőgépeket.
Hát ez a játékfilmekben, és később Krúdi Ádám, ugye, aki sokféleképpen adta elő történetet, ugye Kassán szolgált akkor egyébként, de visszatérve, tehát a háborúba lépésünk az bekövetkezett, csak azért mondom, mert a hadüzenet az azt jelenti, hogy mondjuk a moszkvai magyar követ, aki akkor már nincs, mert 23-án megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat, 41. június 23-án Magyarország megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval. A budapesti szovjet követség személyelemeit úgymond internálják, a moszkvait pedig szintén ugyanígy, és aztán azok visszajönnek Magyarországra. Azt nem tudom, hogy a szovjet követség tagjai miként jutottak oda. De a lényeg az, hogy június 26-án már ez a támadás.
Tehát ez az biztos, hogy szovjet repülőgép, meg szovjet géppuska?
Akkor a géppuska az biztos. Tehát annak a megtámadása. Arról vitatkoznak, hogy vajon milyen. A fennmaradt bombamaradványok egyértelműen szovjet bombák voltak, megmaradtak, és két ejtőlőszer, ahogy mondták, szakszerűen a bombát nem robbant fel, egyik Enyickén, a másik Kassán. Azt a bombát csak szovjet repülőgépre egy meghatározott típusról lehetett ledobni, nem úgy van, hogy bombát ide-oda akaszgatjuk a gépeken. És ami a lényeges volt, az államfőt Hortit erről tájékoztatták, és ő azonnal meghozta a döntést, hogy vissza kell ütni, most ilyen egyszerű szavakat használok, és a minisztertanács ülésen, amelyről két jegyzőkönyv maradt fönn, mind a kettő utólagos kreálmány, nem eredeti, mert olyan katonai rendfokozatok szerepelnek a jegyzőkönyvben, mert az egyiket Bárdosi Lászlóhoz kötik, a másikat a minisztertanácsi jegyzőkönyvvezetőjéhez, az államtitkárhoz, Bárci Istvánhoz, amelyek 1941. júniusában még nem voltak a Magyar Királyi Honvédségbe, tehát nem eredeti, és mindegyik ugyanazzal a géppel van, eskázva, stb. A miniszterek által, és nem aláírva. De a lényeg az volt, hogy azt mondták, hogy vissza kell ütni. A honvédelmi miniszter fel azt mondta a miniszternek, hogy kéretik a miniszter úr, hogy limitált erők vétessenek igénybe. És Horthy egy levélben tájékoztatja Hitlert 28-án, ha jól emlékszem, egy német nyelvűre arról, hogy a Szovjetunió megtámadta Magyarországot, és visszacsaptunk, és a bolsevizmus, és így tovább. Tehát ez egy jogi kérdés, de Magyarország most ugye az volt, hogy kimaradhatott volna a háborúból, vagy kényszerült arra, és az én véleményemet tudom elmondani, nem másét. Ha belegondolunk, 1938 és 41 között Magyarország számára német és részben olasz segítséggel egy sikeridőszakról van szó. A trianoni békediktátum által elcsatolt területek egy része visszatér Magyarországhoz, de ekkor még a Szovjetunió 39-től Németország szövetségese.
Van a Ribbentrop
és Molotov, vagy Sztálin és Hitler paktum
alapján. Ugye ketten közösen támadták meg 39. szeptember 1-én Lengyelországot.
Illetve nem, először a németek és a szlovákok, a szovjetunió két héttel később csatlakozott hozzá. Igen. Tehát a szlovákok voltak azonnal, mert nekik is volt területi vitájuk Lengyelországgal, hiszen 38-ban bizonyos területeket elveszített az akkori csehszlovák állam. De visszatérve erre, a honvéd vezérkar főnöke Werterich 41 májusában és júniusában már azt jelezte Bárdosi László miniszterelnök fele, hogy valószínűsíthető egy német-szovjet háború, és a mi érdekünk azt kívánja, hogy ebben a háborúban, amiből kimaradni nem nagyon tudunk, ne a szovjetek, hanem a németek mellé álljunk.
Miért nem tudunk kimaradni?
Nézzük meg Magyarország geopolitikai helyzetét, nézzük meg azt, hogy Magyarország mit kapott a németek jóvoltából, Felvidék, Kárpátalja, Észak-Erdély, a keleti országrészek, Délvidék.
A politika nem a háláról szól.
Nem, de és ez a másik, amit ehhez hozzá szeretnék fűzni. A Szovjetuniót megtámadó Németország mellett pillanatokat ott masíroztak a románok, két hadsereggel.
Igen, és akkor ott volt, voltak Erdély, a finnek, igen.
És ott voltak a szlovákok. Akkor úgy nézett ki a helyzet, hogy így vélekedtek a kor katonai szakértői, hogy valószínűsíthetően egy gyors lefolyású német-szovjet háború lesz, amit a németek nyernek meg, ha nem is mennek el Vladivostokig.
Nem olvasták Napóleont.
És vajon a német sikerek után, amikor Hitler egyedül fogja Európába újra húzni a határokat, a semleges háborúból kimaradó Magyarországnak van nagyobb szansza az elvesztett területeket megtartani, vagy a németek mellett vérző románoknak és a szlovákoknak. Ezt valószínűsíthető, hogy ma nagyon nehezen tudjuk elképzelni vagy megérteni, de megítélésem szerint ezek voltak a motivációs erők. Wernerik azt is írta, hogy ettől függ a jövőnk és esetleges területi gyarapodásunk. És 41. június 20-án talán, ha jól emlékszem, a második VK-f osztály, még a katonai hírszerzés és kémelhárításnak a illetékese, hogy így fogalmazzak, készít egy feljegyzést, amelyben azt írják, hogy a német-szovjet viszony 24-48 órán belül valószínűsíthetően fegyveres megoldást nyer, és ezen kirobbanó fegyveres konfliktus esetén Magyarország a szovjet fél részéről légi, esetleg szárazföldi támadásokkal számíthat. A szovjet vörös hadseregnek 1941. januárjában már voltak olyan hadműveleti tervei, mely szerint egy esetleges Németország elleni háborúban a kisegítő irány Románián és Magyarországon keresztül fog végrehajtatni. Tehát mi most abból indulunk ki, ugye, hogy vannak a gonosz németek és a jó szovjetek. Most egy biztos Németország támadta meg a Szovjetuniót, ezt senki nem vitatja. Vannak, akik azt mondják, hogy a németek egy preventív háborút vívnak, mielőtt a Szovjetunió megtámadja őket, de ha megnézünk néhány szovjet tábornok emlékiratát, akik azt írják, hogy 1940-től özöllik a hadfelszerelés, és így tovább a német-szovjet határ irányába.
A Szovjetunióban?
Van, a szovjetek vonulnak föl. És nem véletlen, hogy a német támadás gyakorlatilag szinte egy felvonuló szovjet haderőbe, vörös hadseregbe támad bele, ezért vannak a nagy veszteségei.
Ezt a németek nem látták akkor?
Hát a németek látták, hát épp ezért van a lépés. Tehát ebben nagyon nehéz, legalábbis szerintem, úgymond igazságot tenni, nem tudjuk pontosan, hogy kinek mennyire és milyen kiépített tervei voltak. Egy biztos, Magyarország meglátásom szerint, de ebben nagyjából megint azt mondom, hogy a történész szakmában azért egyetértés van, körülbelül 1941. szeptemberéig, októberéig, bocsánat, hogy így fogom, ez húzhatta volna azt, hogy nem lép be a háborúba. Nem akkor, volt több lehetősége.
Akkor azt leszögezhetjük, hogy az biztos, tehát dokumentált, hogy szovjet támadás történt egy magyarországi vasúti szerelvény ellen. Ez biztos.
Ez biztos.
A repülő az nem... Az...
A repülőről a korabeli vélekedések és a korabeli...
Tudnéljük, hogy Kassát szerint, bombázták.
Igen, a Kassát, hogy a szovjet volt. Azóta sok variációval hallottunk a román támadásról. Hallottunk, hogy szlovákok csinálhatták, akiknek nem volt olyan repülőgépük, ami föl tudott volna szállni. Sok variáció volt. De például az Amerikai Egyesült Államok budapesti katonai attaséja azt jelenti, az attasékat elvitték megnézni a kassai történéseket és a helyszínt. Ő azt írta, hogy a magyarok által adott információ szerint a támadó fél szovjet volt. Nagyon nehezen lehet elképzelni mást, hogy más támadjon. Van, aki azt mondja, hogy a románok támadhattak, mert nekik érdekük volt, hogy Magyarország ne maradjon ki a háborúból, mert akkor Magyarország fenyegetheti Romániát.
Azt értem egyébként, hogy mondjuk a finnek beszállnak a németek oldalán. A finn-orosz háború után ez azért nem olyan nagy meglepetés. Nem tudom, mikor volt.
Ez 44, ez a úgynevezett téli háború 39 és 40, ugye? Ahol, 39 novemberétől 40-ig, amikor elveszítik a területeik egy részét.
Ahol magyar önkéntesek is harcolnak.
Igen, mint egy 400-500.
Csak...
Hát kivonultak a harcba, már nem vettek részt, mert a németekkel való viszonyunk, bocsánat, ezt mondom, a németek nem tették lehetővé, hogy a magyar önkéntesek Szlovákián és a németek által megszállt lengyel területeken menjenek Finnország, mert ez volt a legrövidebb. És mert épp szövetségesei a Szovjetuniónak. Ezért a magyar önkéntesek így mentek, hogy Jugoszlávia, Olaszország, Franciaország, Nagy-Britannia, Norvégia, Svédország, Finnország.
Most, ha még mindig megmaradtam annál a kérdésnél, hogy ki lehetett-e maradni a háborúból. Értem én, hogy a hadvezetés dilemmázik, hogy Horthy Miklós és a legfelsőbb politikai és katonai vezetők dilemmáznak. Az egyszerű átlagember. Lehet tudni, mit gondolt? Hát nyilván nem volt közvéleménykutatás, de mégis.
Szerintem nem foglalkozott ezzel a kérdéssel.
Nem?
Tudomásul vette. Tehát tudomásul vette. Tehát nem az volt a helyzet, mint 1914 júliusában, amikor ugye a trónörökös házaspárt meggyilkolják Szarajevóba, és akkor ott a harcias lelkesedés, Veszprém,
kutya,
Szerbia, és így tovább. Tehát ez nem volt, de tudomásul vették. Én különböző tábori lapokat olvasva, már nem 41-ből, 42-ből, nem egy esetben azt írják a katonák, hogy ez a kötelességünk, ha a kötelesség úgy kívánja, hogy nekünk a háborúba kell menni, akkor el kell oda menni.
Ilyen sztoikus nyugalommal.
Igen, hát így nevelték az embereket, és nem biztos, hogy azt mondták, hogy ti most azért mentek, hogy a visszatért területek megmaradjanak nekünk. Tehát egyrészt nem lehet látni, legalábbis én nem emlékszem arra, amikor már régebben olvastam a korabeli sajtót, különböző irányultságú lapokat, polgári lapokat, szélsőjobboldalit és így tovább, hogy nagyon nagy lelkesedés lett volna. Elítélte mindenki a szovjet támadást Kassa ellen, vagy ez volt általában a jellemző, de én úgy érzem, hogy a közvélemény elfogadta és tudomásul vette a politikai döntést. Tehát Várdosi László bejelentette az országgyűlés képviselőházában június 27-én, hogy az országot ért nem provokált támadás következtében a magyar királyi kormány megállapítja, hogy Magyarország és a Szovjetunió között a hadiállapot beállott.
Tehát így állott be a hadiállapot.
Így állott be a hadiállapot. Ez egyébként egy államfői döntés természetesen, mert az 1920. évi első, illetve azt kiegészülti 17. törvénycikk lehetővé tette, és ezen vita van, hogy ezt kellett lépni Hortinak, olyan veszély fenyegetette, abban az van, hogy az országot fenyegető veszély esetén az államfőnek jogában áll a nemzeti hadsereget, akkor még így hívták 20-ba a Magyar Királyi Honvédséget, nemzeti hadsereget az ország határain kívül alkalmazni, melyhez a nemzetgyűlés, akkor még ez volt a neve, utólagos hozzáállását utólagosan kell kikérni. Ez megtörtént. Tehát jogilag, ha szabad így fogalmazni egy csúnya szóval, lejátszották ezt a részt, és nem volt igazi ellenvetés és felszólamlás. Vannak olyan emlékezések, hogy állítólag a kormányzó beszélt volna telefonon Bethlen Istvánnal, aki azt mondta volna neki, hogy ne tedd ezt Miklós, nem kellene, és így tovább. A minisztertárcsülés kapcsán mondják, hogy Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter azt mondta, hogy ne siessük el a dolgot, várjuk meg, amíg a németek kérik, hogy lépjünk be a háborúba. De németek nem akarták kérni. Hitler, amikor készült a Barbarossa terv, a Barbarossa terv, akkor szinte megtiltotta, hogy magyar katonai erővel számoljanak, mert azt látták, hogy ha a magyaroktól valamit kérnek, azonnal viszont kérés van.
Ja, akkor következzen még egy nagy kérdés. Magyarország belépett a háborúba, értem, hogy érte egy támadás az országot, de aztán, ahogy az események haladtak előre, a dolog egyre kilátástalanabbnak tűnt. Lehetett érezni, hogy a hitleri Németország nem nyerhet. Miért nem sikerült kiugrani? Értem, hogy a románoknak sikerült, mert akkor összeomlott a harcvonal ott valahol. Nekünk miért nem sikerült?
1944 nyaráig gyakorlatilag ez szóba se jöhetett. Voltak tárgyalások a nyugati hatalmakkal, Károly Miklós kormánya időszakában, hogy miként lehetne a háborúból kiválni, de a háborúból nem lehet úgy kiválni, hogy körbevesznek bennünket, velünk egy oldalon álló, de egyébként ellenséges érzelmi országok. Hát gondoljunk el, ott van Románia, ott van Szlovákia, ott van Horvátország, és a másik oldalon még a Szovjetunió területén ott vannak a német katonai erők. Tehát onnit hova lehet kilépni, hova lehet kiugrani. 1944. augusztusa, szeptemberre jön el a pillanat, amikor a szovjet vörös hadsereg alakulatai elérik a magyar határt, az akkori magyar határt, az Uszvölgyébe. Akkor történik meg az, hogy Horthy Miklós egy delegációt Nádai István vezetésével gyakorlatilag ugye szinte egy személyben a nyugati szövetségesek olaszországi főhadiszállására küld azzal, hogy kéri, hogy a nyugatiak küldjenek Magyarországra csapatokat, ugye az ország megszállt ország.
Mert 44. március 19-én a német csapatok megszállják Magyarországra.
Igen, az ország jelentős része, hogy a Tiszántúlig, vagy a Tiszáig mennek el, mert kiderülnek, és megtudja Hitler, hogy a magyar katonai, pontosan a magyar politikai vezetés tárgyal a nyugati szövetségesekkel, hiszen 43. szeptemberében születik egy olyan megállapodás a britekkel, de ez egyúttal az amerikaiakra is vonatkozik, és ez kiterjed a Szovjetunióra, és ezen a három szövetséges együttműködik, miszerint, ha a Magyarország határait elérik a nyugati csapatok, akkor Magyarország kiválik a háborúból.
Tehát volt egy ilyen megállapodás?
Igen, volt egy előzetes dolog a későbbi győztesekkel, de amíg nem érnek ide, akkor nem lehet hova menni. Hát Magyarország nem fogja tudni a német haderőt legyőzni Európa közepén, amikor tőle több száz kilométerre vannak a nyugati csapatok vagy a szovjet csapatok.
Az legenda, hogy nem volt fogadókészség a későbbi győztesek részéről a magyar kérés
nem.
irányában?
Ez egy nagyon bonyolult dolog, ugye Borhi László kollégánk ír arról, hogy a nyugatiak számára jól jött Magyarország megszállása, mert jelentős katonai erőt vont el
a
németek részéről, és ugye a nyugati hadműveleteknél, illetve később milyen egyszerűbb volt úgymond a nyugati partra szállás. Hadd mondjam azt, hogy a későbbi győztesek számára is természetesen az volt az igazi, hogy minél kisebb veszteséggel sikerül befejezni a háborút. Magyarország, ahogy erre próbáltam utalni, 44. augusztusában, szeptemberében megpróbálja fölvenni a kapcsolatot a nyugatiakkal, de kapják a választ egyértelműen, hogy a helyzet kulcsa Moszkvában van. És ekkor indul el egy delegáció, egy fegyverszüneti delegáció, Faragó Gábor, Teleki Géz, ugye a néhai Teleki Pál miniszterelnök fia, és Szent Iványi Domokos, hogy előzetes megállapodást kössön, nem a Szovjetunióval, a három szövetségessel. Mert Moszkvában, amikor tárgyalnak, a tárgyalás annyiból áll, hogy kapnak egy papírt, hogy ha ezt teljesítitek, akkor lehet szó tárgyalásról, a fegyverszünetről. Tehát ez egy előzetes megállapodás volt, amelyben olyanok voltak benne, hogy Magyarországnak a katonai erejét, illetve a közigazgatást a 37. december 31-én fönnállott határok mögé vissza kell vonni.
Területeket vissza kell adni.
Szembe kell fordulni a németekkel, ez a Szovjetunió fegyveres segítséget biztosítési tovább. Ha ezeket a feltételeket teljesítik, akkor lehet érdemben fegyverszünetről tárgyalni.
Hát itt nyilván a területek visszaadása volt a kulcskérdés a magyarok számára.
Nehéz volt megválaszolni legalábbis ezt a kérdést, mert nem történtek meg, legalábbis szerintem, ahogy utólag egy történész nézi, azok a határozott előkészületek, amelyek szükségesek lettek volna ahhoz, hogy a Magyar Királyi Honvédség szembeforduljon a németekkel és kiváljon a háborúból. Ugye a románok ezt megoldották.
De hogy tudták megcsinálni? Tehát a román katona azt mondja, hogy a németek a szövetségesek.
Egyrészt ugye nem volt olyan jelentős német katona erő ott, a másik pedig a németek elkövettek egy nagy hibát a német szempontból, hogy amikor a románok bejelentették, hogy kilépnek a háborúból, ők nem azt mondták, hogy akkor nekiesnek a németeknek. A németek bombázták Bukarestet, és szembe mentek a németekkel. És 44. augusztusában.
Tehát a németek bombázták Bukarestet?
A román kiválás miatt. Tehát gyakorlatilag
szembe mentek a románokkal.
Szembe mentek, mert a románok ugye tudomásul vették volna, hogy és menjenek el a németek, de hát nem mentek el. Na most Hortiban is legalábbis én így látom, fölmerült a finn megoldás lehetősége. Ugye Finnország korábban fegyverszünetet köt a Szovjetunióval, ugye a nyugatiakkal ő nincs hadi állapotban, és a dolognak az volt a lényege, hogy a Szovjetunió úgy egyezett meg a finnekkel, hogy a finnek kiürítették azokat a területeket, amelyeket 1939-40-es háborúban elvesztettek és szovjeték élettek. A szovjet csapatok nem vonultak be Finnország területére, ezen kívül, és a finnek felszólították az ott lévő németeket, hogy vonuljanak ki. Uh-huh. Kis német erő volt némi csetapat, és akkor a németek Norvégián keresztül, ugye Finnország is kivonultak erről a területről. Magyarország Európa közepén van, meghatározó katonai és geopolitikai szerepe és helyzete van. Ha Magyarország kilép ebből a háborúból, akkor sikerrel, a szovjet vörös hadsereg alakulatai két hét alatt Bécsnél állomásoznak, vagy Bécs előterébe vannak. És ez. A másik pedig, nyilván, ha lehetne ilyet mondani, felmérést kellene készíteni, hogy a Magyar Királyi Honvédség tisztikara miként viszonyult a vörös hadsereghez, és miként befolyásolta az ő gondolkodásukat, például Katyin, amiről tudtak. És olyan benyomások volt a vörös hadseregről, hogy nekünk ez nem lesz jobb. Volt, aki azt mondta, hogy végsőkig kitartani. Nem volt egységes a tisztikar.
A katyni mészárlásról honnan tudtak?
Hát 1942-43-ban ezek már nyílt titok voltak. Hát megjelent a sajtóban, meg volt a vizsgálat, és egy magyar orvos professzor, ugye Orsós Ferenc professzor is ott van a vizsgálóbizottságban, a Nemzetközi Vöröskereszt.
Ugye a lengyel hadsereget lefejezték gyakorlatilag.
Hát ugye Hát ugye ez túlzás, mert ugye döntő többségében tartalékos tiszteket végeznek ki, a tényleges vagy a hivatásos állomány jelentős része nem kerül oda, és később ugye még létrejön egy szovjetekkel együttműködő lengyel hadsereg és az Anders hadsereg, de azért az a több mint 20 ezer személy az elgondolkodtatta, tehát tudtak erről. De kérdés volt bizonyos értelme az, hogy miként tudnak felülemelkedni bizonyos dolgokon. És ugye Horthy szerintem egy ilyen 19. századi úriember, ma úgy kéne mondani, hogy úgy szocializálódott, mert aki nem ezt a kifejezést használja, az nem megfelelően szólal meg, és nehezen tudta azt elképzelni, hogy valamilyen formába, ha nem is volt tényleges szövetség, mert nem volt ilyen szerződés Németország és Magyarország között, hogy szembeforduljon. Tehát itt nagyon határozottnak kellett venni. Azt hitte, és azért mondtam a finn megoldást, hogy majd szólok Adolf Hitlernek, hogy Omen Führer, jó lenne, ha kivonulnának innét. Hát, ez egy naivitás volt.
Hát a záró kérdés egy fél percben. Mikor jut el a történész szakma odáig, hogy ezek a kérdések, ezek a történészek szempontjából egyértelműek?
Soha nem lesznek egyértelműek. Soha? Mert azért mondom ezt, mert mindig találunk egy-egy pontot, ami az egyik vagy a másik álláspontot támasztaná vagy segíteni. Én nagyon sokat beszélhettem például az első hadsereg egykori vezérkari főnökével, Kéri Kálmánnal, amelyik hadseregnek feladata lett volna a szovjet vörös hadsereggel fölvenni a kapcsolatot. De Kéri Kálmán nem tudta a parancsnokától, Miklós Bélától azt, hogy mi lenne a feladata. És ahogy elmondta nekem, fölhívta a kormányzóságon Pogány Imrét, a katonéd, a főnök helyettesét, egykori testi-lelki jó barátját, együtt jártak Hadapród iskolában, még Ausztriában, aztán a Ludovikán. Mi a hadsereg feladata, kérdezte Kéri Kálmán. Adom a nagyméltóság urat, Vattai Antal főhadsereget, aki azt mondta, hogy most nem érünk rá ezzel foglalkozni, mert zajlanak az események. Tehát nem volt meg egy felkészülés, ugyan volt egy parancs, az első és a második hadsereg parancsnokának arra, hogyha egy ilyen dolog elhangzik a rádióban, mit kell tenni? Szembefordulni a németekkel? Megnyitni a frontot? Átállni az oroszokhoz? Én azt mondom, hogy nem volt megfelelő készület, és valakit nem avattak be, akinek fontos szerepe lett volna, Vörös János honvéd vezérkar főnökem, azt mondták, hogy a német barátféle. És a hadseregnek csak a vezérkar főnöke adhat érdemi parancsokat, a katonai főnöke nem adhat, a szánsegéd nem adhat, és így tovább. Most ha a vezérkar főnöke nem lép, vagy nem tud lépni, akkor ez történik, ami történt.
Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallották a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Szakály Sándor, a Veritas történetkutató és levéltár főigazgatója volt. Valahol itt folytatjuk majd egyszer. Talán legyen nem olyan így, nagyon sokára.
Legyen így. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Technikus kollégám Biksa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, a YouTube-on és a Facebookon a Magyar Katolikus Rádió oldalain megnézhetik az adást, újra nézhetik. A viszonthallásra!